Gyékényesi Pali bácsival beszélgetünk, egy picit körbejárjuk Pali bácsinak a múltját, és a foci szeretetéről is szeretnék beszélni, mivel hogy jó magam is a focit nagyon szeretem, és ugye a koromnál fogva még játszom is, és úgy tudom, hogy Pali bácsi is néha még azért a korára való tekintettel is aktívan is focizik a Pali bácsi. Tehát először is meg szeretném kérdezni, hogy Pali bácsi hogy került Amerikába, hogy érkezett Amerikába, és mikor?
Családunk orosz invázió elől menekült 1945-ben, és apámnak sikerült elkerülni a hadifogságot azáltal, hogy a fegyvert az amerikai hadseregnek tették le Ausztriába. Amerikaiakat nem nagyon érdekelte a magyar katonaság, csak mondták, hogy menjünk akármelyik irányba. Sokan, akik ott voltak közülünk, visszatértek a háború után Magyarországra, de nagyjából fele a kimenekült magyarságnak kimaradt Németországba, Ausztriába főleg, és azok későbben más országokba vándoroltak ki. Először kezdődött Ausztrália, Kanada, meg Dél-Amerika, végén Amerika is kinyitotta a kapuit 1951-ben a magyaroknak, és akkor a mi családunknak is sikerült ide Ohio-ba költözni, és úgy kerültünk ide mindnyájan. 13 éves voltam akkor, szóval 7 éves voltam, mikor elmenekültünk Magyarországról. Következő 6-7 évet Ausztriába töltöttem, főleg magyar menekült gimnáziumba jártam 2 évet német iskolába, de többit magyar iskolákba sikerült tanulnom. És azon keresztül persze jutott egy kis magyar földrajz, történelem, meg minden más magyar kultúra a személyembe.
És ott a többi srácokkal együtt már akkor elkezdődött, gondolom, a labda kergetése és a foci szeretet, ez gondolom, hogy azóta is él Pali bácsiban.
Néha visszagondolok a menekült tábori életemre, úgy gondolok rá, mint az aranykoromra. Sokszor csak 6 hónapig volt iskola, vagy 8 hónapig, és a többi időt sikerült focival tölteni a többi magyar menekült fiúkkal. Benti sportban pedig pingpongoztunk és sakkoztunk. Ez a 3 volt a legelfoglaltság a fiatal gyerekeknek. Nem volt rádió, nem volt televízió, smart telefon, a mai időt szerszámok, eszközök nem voltak körülöttünk.
Hogy alakult az itteni élet Amerikában?
Akronban volt egy ismerőse apámnak, még Ausztriából, akinek kellett munkát garantálni a családfőnek, hogy beengedjenek Amerikába. Ő rajta keresztül apám egy acélgyárba dolgozott, mikor ide kerültünk, bár ő tanító volt otthon Magyarországon, de az angol tudása nem volt elég ahhoz, hogy itt újból egy tanítói pályát kezdjen. Ezen keresztül gyárba kezdett dolgozni, és végig dolgozta a következő 40 évet itt Amerikába, hogy a családba a fiatalok tudjanak beilleszkedni az amerikai középosztályba, és ki tudják járni az egyetemeket.
Hányan voltak Pali bácsék testvérek?
4 voltunk testvérek, mindenkünk tanult, ameddig lehetett. 3 közülünk doktorátus kaptak, abban az időben a technikai és tudományos téren volt sok alkalom ilyen magyarul jobban tudó bevándoroltaknak, így a bátyám és én is gépészmérnöki karon végeztünk. A húgom nyelvtanár lett itt a helyi egyetemen, az öcsém meg üzletember. Az még ki volt kötve nekünk, hogy a fiúknak el kellett menni a katonasághoz. A bátyám szolgált a koreai háború idő alatt, meg rögtön utána, az öcsém meg töltött 1,5 évet Vietnámba. Engem nem vittek katonának, már mikor kijöttem az egyetemről, a NASA-nak kezdtem dolgozni, és azt mondták, hogy az államnak dolgozok, mindegy, hogyha egy ügynökségen belül, vagy a katonaságon belül, az nekik édes mindegy, de nekik jobban kellett a mérnök, mint egy pilóta, már eredetileg pilóta programban voltam.
És hány évet tetszett dolgozni a NASA-nál?
Hát a NASA-nál volt egy nagyon szép karrierem, 51 évet dolgoztam, felvittem elég jó, magas ilyen managing színvonalra a karrieremet, és sikerült jóformán a világ minden országában NASA-t képviselnem, különösen Európába, és de Ázsiába is az összes nagyobb modern országba képviseltem a NASA-t. Köztük még NATO gyűlésekre is ki voltam küldve, és egyszer Budapestre lettem kiküldve, és ott ismertem meg a második feleségemet, míg a NATO gyűlésen voltam Budapesten.
Mielőtt rátérnénk a focira, kicsit ugorjunk vissza, hogy alakult a magánélete Pali bácsinak. Tehát amikor ifjú volt, és ugye elvégezte az egyetemet.
Az természetes volt, hogy a magyar közösség összejárt, volt itt cserkészet, kulturális élet, sportélet, és az első feleségemet ezen keresztül ismertem meg. Az ki volt télve célnak, hogyha egy magyar fiú nősül, akkor próbáljon először egy magyar lány találni, és ha az sikerül, akkor legyenek ők házastársak. Úgy is lett az én esetemben, és három fiam született, mind a hármat tudtam gépészmérnökké nevelni, szintén a NASA-nál dolgoznak mind a hárman, és mind a hárman kutató munkát végeznek, és doktorátussal bírnak.
Melyikük focizik ezek közül?
Két fiatalabb fiú az focizott állandóan, fiatal koruktól kezdve, utána sikerült velük egy csapatba, az első osztályba magamnak is focizni. Ez egy egyedülálló helyzet volt, hogy egy apa két fiával a Clevelandi első osztályú ligába tudott focizni, azt hiszem legalább olyan 6-8 évet fociztam velük egy csapatba.
Hát ez bizony nem semmi. Milyen poszton játszott Pali bácsi?
Ahogy öregedtem, úgy mentem hátrafelé. Nagyon fiatal, 19-20 éves koromban csatár voltam, utána középpályás főleg, és a végén hátul játszottam. A fiaimnál szintén hasonló helyzet alakult ki. Először többet játszottak elől, de utána ők is inkább védőt játszottak, mint az apjuk játszott az előtt.
Hány unokája van Pali bácsi?
4 unokám van, 2 kislány és 2 kisfiú, most már elérték a teenager kort mind a 4-en, és hát egyik futballozik, az egyik fiú, a másik fiú az kosárlabdázik, valahogy abba az irányba terelték az amerikai rokonok. Én nekem nem volt sajnos akkora befolyásom ő irányába, mint a másik fiú irányába. A lányok meg röplabdáznak, úsznak, szóval azok táncolnak más aktivitásba, tipikus lány szórakozásba és aktivitásba vesznek részt.
Visszatérve a focis karrierjére, milyen magyar foci élet volt itt annak idején, amikor Pali bácsi fiatal volt, amikor bekerült a foci csapatba?
Ausztriában, amikor fiatal fiú voltam, minden álmom az volt, hogy focista legyek. Az persze a 50-es évek elején volt, mikor az aranycsapat olyan dicsőségesen szerepelt minden irányba, és az osztrák fiúk is szintén a foci felől sodródtak, mert akkor még Ausztriának is jó csapata volt. Volt egy alumíniumgyár, ahol laktunk, annak voltak csapatai, gyerekcsapat, ifjúcsapat, tartalékcsapat, első csapat. Az úgynevezett Landesligában játszott, amelyik második osztálynak felel meg Magyarországon. És annak a klubjában nevelkedtem egész addig, míg a családunk rá nem jött, vagy rá nem ment a hajóra, hogy Amerikába kössünk ki. Nagy meglepetésemre, amikor Akronba értem, nem volt sehol labdarúgás, azt se tudták a körülöttem lévők, hogy a kerek labdába szabad lábbal rúgni. Mindenki csak a kosárba dobálta, és hát először, mikor az iskolába próbáltam dekázni a labdával, összefutottak a diákok, hogy melyik cirkuszból jöttem. Pedig csak egyszerű kis focipályára tanultam meg a labdával dekázni. De akkor is még az volt a fejemben, hogy jó lenne Amerikába is valahogy meghonosítani a labdarúgást, mert igazán Európában azért terjedt el annyira, mert egy jó sport, hogy mindenki tudja játszani, aki bír átlag tehetséggel, tud futni, és meg tudja tanulni a játékot. Nincs szükség, hogy óriássá kelljen valakinek fejlődni, akár a kosárlabdában, akár az úgynevezett pankrációs amerikai futballban, de a baseballban is szintén a nagy emberek játszanak sikeresen. Még a labdarúgásban mindenki tud játszani.
A világ legnépszerűbb sportja a labdarúgás, úgy gondolom, hogy ezért is gondolta úgy Pali bácsi annak idején, hogy jó lenne, hogyha itt is lenne labdarúgás, ugye?
Igen, és akkor bekerültünk Clevelandba másfél év után, itt már volt foci liga, amit a bejövő kivándorlók vezettek be itt Clevelandba. Volt 10 csapat, köztük egy magyar, többiek horvátok, szerbek, németek, svábok, olaszok, mind a főleg a közép-európai nációk, már onnét jött a legtöbb menekült Clevelandba, akik igazán a kommunizmus erről menekültek Ohio-ba. Én magyarok is azok között voltak, és akkor 15 éves koromban, amikor bekerültünk Clevelandba, nem volt egyetlen egy gyerekcsapat se. Én rögtön a felnőtt csapatba kellett kezdjem, és az én privát szerencsémre Szent István klubhoz kerültem, akinek a legjobb csapata volt Ohio-ba abban az évben, 53-ban és 54-ben, megnyerte a kupabajnokságot, Ohio-bajnokságot, ligabajnokságot. Igaz, hogy sokat ütem a kispadon, mert idősebb, tapasztalt, fejlett másodosztályú játékosok játszottak a csapatba, és ahogy tudjuk, még a Horthy idők alatt is Magyarországon nagyon jó volt a labdarúgás. Szóval aki onnét a második osztályból jött Clevelandba, az egy emelt fokon űzte a sportot. De mivel ilyen jó siker volt a magyarok között, és a menekültek is hozták magukkal a labdarúgást, mi elhatároztuk, hogy nem fogunk indián baseball meccsekre járni, meg amerikai futball meccsekre, de még kosárlabda meccsekre se, hanem megpróbáljuk meghonosítani a labdarúgást. Így gondolkozott nem csak a magyar labdarúgók nagy része, akikkel együtt fociztam, de a másik nációkból is, a horvátok, szerbek, németek szintén szerették volna meghonosítani a labdarúgást Clevelandban.
Ezekben az igyekezeteiben Pali bácsit magyarok is segítették, ugyanúgy segítették a hasonló gondolkodású labdarúgás szerető emberek. Mondjon néhány nevet, aki esetleg magyar, és segített Pali bácsinak, vagy Pali bácsi mellett volt, amikor ezt az elhatározásukat, tehát erre az elhatározásra gondoltak, és meg is sikerült valósítani. Milyen szintre tudták fejleszteni a labdarúgást itt?
Hát a magyar klubon belül Csóré Ferenc volt akkor a Szent István klub elnöke, de ő volt a Ohio labdarúgó szövetség elnöke is. Ő persze támogatta a magyar csapatot, Tóth Béla volt az osztályvezető, Hochholzer Gyuri volt az edző, és ahogy említettem, 4-5-en is a magyar MB2-ből kerültek ki, akik jó színvonalon fociztak. Ez állt a németekre is, mert sok sváb, akiket kiüldöztek a kommunisták délvidékről, Erdélyből, meg Németországba költöztették őket. A végén idejött Amerikába, és még máma is vannak sváb csapatok, vagy 15-20 városban is van nekik sváb bajnokságuk. De főleg a II. Világháború okozta ezt a népáramlást ide hozzánk Ohio-ba, és ez fölelevenítette a már kihalóban lévő clevelandi labdarúgást, ami jóval előtte kezdődött. Igazán az első 4 foci csapat 1904-ben kezdett focizni, és a 4-ből 1 magyar volt. Egy Weiss bácsi üzletember szervezte meg a magyar csapatot, és 1906-ra már igazán volt egy liga, amiben szintén egy magyar csapat szerepelt. Az itteni történelem könyvben ez mind le van írva, az itt van az asztalon kettőnk között, de 1906 óta van igazán szervezett liga verseny itt Clevelandba, és 1913-ban lépett be a FIFA-ba az Amerikai Labdarúgó Szövetség, és azáltal az Ohio-i csapatok is. Most, hogy 2013 volt, Washingtonban volt a 100 éves évfordulónk, és az Ohio-i labdarúgó szövetség, aminek én vagyok elnöke már 25 éve, ki lett tüntetve, mint eredeti alapító tagja az amerikai labdarúgó szövetségnek, szóval nagyon szép emléket idéztek elő a Clevelandi, mert itt kezdődött igazán legelőször Ohio-ban a Clevelandi labdarúgásnak.
Volt egy szint, ahol meg kellett állni. Mi volt az a legmagasabb szint, ahova eljutott magyar csapat, például Ohio, Clevelandbe?
A magyaroknak mondjuk nagyobb sikere lett 1956 után, mikor sok magyar fiatalember ide került, akkor 8 magyar csapat volt itt Cleveland és Cleveland körül. Eléggé meg voltunk osztva, hogy akkor nem nyertünk bajnokságot, de mindig benn voltunk az első 3-ba, azt mondanám. A nagy sikeres ellenfeleink akkor a németek voltak, meg a svábok, azok külön mentek, futottak, már a svábok nem németországiak voltak, de különben ők a német szervezettség által és munkabírás által, meg az összetartás, amiben néha a magyarokban nem volt annyira meg, sikeresen vitték a zászlót előre. De 56 után ide került például Herédi, aki a Honvédból jött ide, NB1-es játékos, aki Puskásékkal játszott egy csapatba, ide került Miskolci, aki a legjobb csatár volt Clevelandban, a ligában, de az úgy történt, hogy mihelyt ezeket megismerték, a másik csapatok elvitték a magyaroktól pénzért. Szóval a magyarok eléggé amatőr alapon fociztunk, míg a másik kluboknál egy kis nagyobb pénztámogatás lett, és azon keresztül a legjobb magyarokat pénzzel elszipkázták a magyar csapatoktól. Ez egy kicsit bántott a vezetőséget, de mégis azért nem nyújt egy magyar üzletember nagyon a zsebébe, hogy kisegítse a helyzetet.
Akkor inkább azt mondjuk, hogy inkább nagyobb volt a lelkesedés a magyarokban, mint a...
A lelkesedés az jó volt. Sokat is szerettünk verekedni, mert mikor elvesztettünk egy meccset, akkor mindig a bíró hibája volt persze, de az egy eredeti európai szokás, mert más nemzetiségek is úgy gondolkoztak ezen a téren, mint mi. De hogyha összehasonlítom a otthoni labdarúgással, azt mondanám, hogy az itteni magyar foci a NB3-as színvonalon működött, azért mert mindenkinek volt mellette állása, dolgozott, nagyjából kétszer volt tréning, egy héten és vasárnap a meccs. És kevert volt a társaság, voltak 35 évesek és voltak 20 évesek. De a legtöbbje nem tudott annyit focizni, hogy hát teljesen a focinak élt volna, és ezen keresztül azt mondanám, olyan NB3-as színvonalra tudott a magyar foci itten felfejlődni, ez állt a többiekre is. És az éveken keresztül többször jöttek magyar csapatok ide, köztük az MTK, a Ferencváros, az Újpest, portyáztak Ohio-ban is, és akkor itten játszottak helyi ellenfélei, egy kinevezett liga válogatottal, de mindig nyertek egy 6-8 góllal, szóval a úgynevezett liga válogatunk az nem focizott azon a színvonalon.
Az előbb tetszett említeni, hogy 1913-ban alakult az amerikai labdarúgó szövetség. Akkor, amikor megalakult, akkor már alakultak csapatok? Tehát volt nemzeti bajnokság? Tehát néhány csapattal?
Igen, mert mikor 1913-ban Ohio is belépett a országos labdarúgó szövetségbe, az első feltétel az volt, hogy lesz Ohio-i bajnokság. És akkor lett is Ohio-i bajnokság, és egy darabig a Clevelandi akronyi csapatok jó szerepeltek, már jó sponzoruk volt, például a Goodyear csapata megnyerte a USA bajnokságot 36-ban, meg 38-ban. Szóval akkor az USA-ban elérték a legmagasabb színvonalat, ami azt mondanám, talán NB2-nek felel meg, de nem felel meg NB1-nek. A később, mikor a profilabdarúgás kezdődött a 60-as években, akkor a csapatok elérték a NB1-es színvonalat, mint ahogy most is van, a profi labdarúgás az teljes időt szán a labdarúgásra, és azon keresztül az emberek persze többet képesek nyújtani a sportnak, mint akik csak játszanak 2-3-szor egy héten.
Hány profilabdarúgó csapat van most az amerikai bajnokságban?
Hát most már elértük azt, hogy van három liga, Major League Soccer az a első osztály, a North American Soccer League a másodosztály, azt a New York Cosmos nyerte mostan, és Raul volt a csodajátékos a Cosmosnak, aki most határozta, hogy nyugdíjba megy, de azok is szintén jó színvonalon fociznak, elég sok nézők van, 15-20 ezer ember, a MLS-nél nagyobb a nézőtábor, most már azt hiszem átlagban elértek valószínűleg a 25-30 ezeret, szóval nagyon fejlődik, mert nagy pénz van mögötte. A MLS az egy klub, ott nem úgy van, hogy valaki kiesik a ligából, vagy a másodosztályból bekerül az első osztályba. Ez egy üzleti befektetés, gazdag amerikai üzletemberek csinálják, és pénzt akarnak belőle csinálni, az a fő cél, de azon keresztül mégiscsak a labdarúgás is javul sokat, mert jó játékosokat is hoznak kívülről is, meg általában a körülmények nagyon jók, szép stadionok, újságírás, televízió, rádió, ami megvan a európai nagy ligákban, szintén megvan most már itt Amerikában is.
Tudjuk körülbelül, hogy hány igazolt játékos van? Például Ohio-ba tudjuk?
Mi amatőr osztályunkon 2500 regisztrált játékos van, ez Columbus és Cleveland között van. Columbustól Cincinnati irányában megint nagyjából 2500 játékos. Szóval 5000 ilyen amatőr férfi focizik itt Ohio-ba, akik aláírnak igazolást és igazolt játékosok szervezett csapatokba játszanak. De azon kívül sok ilyen szórakozásból űző játékos van, amit itt most Amerikában úgy hívnak, hogy szociális foci. Ez egy új fogalom. Ebben lányokat is kevernek fiúkkal, úgy hívják, hogy co-educational, hogy ketten egy csapatban játszanak. Itt nem a nívó a fontos, hanem a szórakozás, meg a barátkozás.
És a mozgás, gondolom.
És a mozgás, igen, mert az amerikai sportokban nem mindig kell futni annyit, és a futás talán egyik legegyszerűbb sport, de egyik leghasznosabb.
A Pali bácsinak a profi labdarúgó pályafutása talán véget ért, vagy úgy gondolta, hogy most már elég van, most már csak inkább a koncentrál az amatőr szintre, akkor ezt nehéz volt megtenni?
Nehéz, mert igazán a profi labdarúgás Amerikában akkor kezdődött, mikor 1966-ban angol-német világbajnoki döntőt hozták a televízión. És nagyon sok ember nézte azt a kitűnő meccset, köztük én is persze, de az üzletemberek elkezdtek gondolkozni rajta, hogyha a sport olyan népszerű Európában, meg Dél-Amerikában, akkor talán itt is az lenne. És akkor 67-68-ban elhatározták, hogy csinálnak profi ligát, amiben először az első évben beimportáltak egész csapatokat. Clevelandban például a Stoke City csapat jött Angliából, és két évet játszott itten. Nagyon jó színvonalon, angol NB1-es színvonalon. Más városokban más ilyen csapatok játszottak. De akkor kezdett fellendülni a magasabb foci, mikor az üzletemberek kezdték a profi verziót bevezetni. Sajnos az eredeti nagy álmok nem jöttek olyan gyorsan, reálisan, mint ahogy várták, és akkor pár év után, a nagy veszteségek után az üzletemberek elhatározták, hogy Amerika még nincs erre elkészülve, hogy a labdarúgást ezen a színvonalon vezesse. Így a 24 csapatban maradt 5, és hát főleg egyik amerikai gazdag család az igyekezett megtartani a 5 csapaton keresztül az amerikai profi labdarúgást, és akkor azok újból szervezték a 70-es évek közepe táján, mikor behozták Pelét, Beckenbart, és akkor ismét fölment vagy 22 csapatra a North American Soccer League, szép nézőközönséggel, jó nívóval, világ leghíresebb játékosai, Pele, Cruyff, Beckenbauer, azok mind a Cosmosban játszottak, de annak is igazán nem volt sikere a gazdasági téren, hogy Hiába volt jó foci a pályán, még mindig az amerikai közönség nem közeledett a labdarúgáshoz úgy, mint például máma. Így az a liga is összeomlott, és helyébe próbálták a teremfocit bevezetni több városba, gondolván az, hogy ott több gól van, gyorsabb a játék, talán jobban fog tetszeni az amerikaiaknak. A másodosztályi színvonalon én vettem részt, Clevelandban nem volt első osztályú csapat, csak második osztályú. Úgy hívták, hogy American Soccer League, abban volt 10 csapat, Cleveland volt az egyik a 10-ből. De azok is nagyjából azért mind profik voltak. Azt mondanám, hogy fele játékosnak valamit focit, valamit dolgozott, de a másik fele nem dolgozott egyáltalán. És hát Clevelandba is híres edzőket hoztunk Angliából, meg Skóciából, akik volt válogatott játékosok voltak. És mindig volt úgy 2-3 ezer nézőnk, mikor a liga meccseinket játszottuk. Szóval ez volt a második osztály. Az első osztály volt a North American Soccer League, ott több néző volt, és sokkal nagyobb pénz volt a költségvetésben. De mi azért élveztük ezt a második osztályi színvonalat is, mert azért jobb foci volt, mint az amatőr vagy az egyetemi foci, ami mellette ment. Szóval annál magasabb színvonalat nyújtottunk, és azon keresztül mégis több fegyelem volt, meg volt egy kis üzleti élet is benne, hogy az újságok, televíziók hozták a Clevelandi Cobrának a eredményeit, vagy történeteit, és hát amerikai üzletemberek, meg magyar üzletemberek voltak a tulajdonosok. Szóval nagyjából úgy szokott a csapat veszteni 80-100 ezer dollárt évente, ezt ezek az üzletemberek pótolták, és hát bevettünk 150 ezer, szóval olyan 250 ezer dollárt költöttünk évente, ami mégis valami volt, nem annyi, mint a másik nagyligából, talán 1 millió dollár költöttek, szóval, vagy még többet. Ez volt akkor a kezdete a profi életnek itt Amerikában, de voltak jó meccseink, mi is játszottunk bemutató meccseket, a lengyel válogatott ellen például 1975-ben, mikor a lengyelek megnyerték a aranyérmet az olimpián, harmadikak lettek a német világbajnokságon, rögtön jöttek túrára Amerikába, és az egyik állomásuk a Cleveland Cobra ellen volt, a nagy stadionban, a városban van, volt 12 ezer ember, szóval többen voltunk, mint a másik meccseken, és csak 2-0-ra kaptunk ki tőlük. Szóval. Én nem, én voltam a vezetője a csapatnak.
2001-ben költöztünk Amerikába, és kerestem a helyi tévén, a kábel tévén focit, és nem láttam. Egyszerűen nem volt sehol, sehol nem mutatták. Ma mutatnak, és külön csatornák vannak, különböző, akár a spanyol csatornák, akár a foci csatornák.
Hát ez nagyon is igaz, nekünk nagyon messze kellett járni valami kuglizó helyre, ahol volt egy antenna, hogy tudjunk akármilyen európai meccset látni. Magyarokról szó sem lehetett soha. És most én már mind a két norvég meccset láttam itt a saját házamban, láttam a románokat, láttam a íreket, szóval hihetetlen javulás van ezen a téren, hogy a televíziónkon itt saját házunkban tudjuk ezeket a meccseket most nézni. Különben az amerikai profi liga, a MLS-nek minden meccsen rajta van a MLS Kick programon, ami 80 dollárba kerül egy évben, nem olyan nagy pénz. Én megvettem, persze már követem a csapatokat, és hát azon keresztül minden meccset tudok látni, amelyik a első osztály profiliga itt játszik. Annyira nem követem a másodosztályt, vagy a harmadosztályt, mert van harmadosztály is, az a United Soccer League, a North American Soccer League után, az a harmadosztály, és most már beszélnek negyedik osztályról is. Le akarják másolni az angol rendszert, kivéve az, hogy van kiesés, meg feljutás, az nem, az marad a ligában, mert az üzlet a fontos, amit meg kell érteni, hogy nem annyira a sport szeretete vezényli az embereket, hanem hogy sikeres legyen az üzleti téren.
Magyar foci szurkolóknak ugye hosszú éveket kellett várnunk erre a sikerre, de hát hál' Istennek bekövetkezett.
Nem olyan rég voltam a Groupama stadionban, a Magyar Labdarúgó Szövetség vendége voltam, mint én vagyok itt Amerikában, talán az egyetlen magyar a Labdarúgó Szövetségben, és hát azon keresztül egy kicsit vendégül láttak, hogy elvitták a Groupamába egy túrára, megmutattak mindent, és egy modern stadion üzlettel, szuvenír üzlettel, múzeummal, mind amit láttam, például a Real Madrid múzeumban láttam a Groupama stadionban, vagy a Real Madrid stadionban. És utána elvitták a Puskás Akadémiára, Felcsútra, az meg olyan, mint egy katedrális, de nagyon szép, és van vagy 200 fiatal, aki egész nap vagy tanul, vagy focizik, szóval minden percük be van osztva, ahogy mondták nekünk, de jó volt látni, hogy van változása. Hiába sokan kritizálják az Orbánt, hogy épít valami stadiont, igazán olyan sok stadiont nem épített, de most építik az új népstadiont is a régi mellett, és remélhetőleg akkor lesz egy 65-70 ezres stadionunk, ami megüti az európai színvonalat. Mert az kell igazán, hogy az emberek jól érezzék magukat, mert hogy nem mindig nyerhet a csapat, van döntetlen is, meg van veszteség is, de a körülményeknek jónak kell lenni, és a hangulatnak is civilizáltnak. És azt hiszem, a magyarok is kezdik ezt megélni, bár néha mondják, hogy a drukkolók nem egészen civilizáltan viselkednek mindig, de sok stadionban már akkor nem adnak alkoholszeszes italt a nézőknek.
Én úgy látom, és úgy láttam az elmúlt években, hogy ami hiányzott itt az amerikai labdarúgásban, az egy ilyen csillag, akire a gyerekek szerettek volna hasonlítani?
Amerika még nem érte el azt a foci kultúrát, meg tradíciót, mi van az európai országokban, vagy Dél-Amerikában. Itt még a nagy közönség nem jár foci meccsre, pláne az alacsonyabb színvonalon. Ahol én felnőttem, még Ausztriában is minden falunak volt csapata, mindenhol akartak a fiatalok felnőni és a nagy csapatba játszani. Itt más a cél. Itt a gyerek focit azért csinálják, hogy a gyerekek ne kerüljenek bajba, és talán kapjanak egy ösztöndíjat. De sok amerikai 19 éves korában abba hagyja a labdarúgást, és nem is tudja elképzelni, hogy felnőtteknek is szabad focizni. Szóval, és nincs itt grundfoci, hogy mindenhol egy szervezett csapat van, egy edzővel, kimennek a pályára, szép felszerelés, labdával, minden, de minden kontrollálva van, hogy a játékosok maguktól úgy nem fejlődnek ki, mint az európai országokban a grundfocin. Hiányzik belőlük a csibészség, a ravasság, amit sokszor a grundfotballon szed fel az ember, vagy mikor kell lökni, vagy húzni, vagy valamit a törvények, vagy a szabályok ellen elkövetni. Ez mind hiányzik még az amerikai focista kultúrákból. És azért az amerikai edző, mint Klinsmann, egyre azt predikálta itten, hogy aki akar többet tudni, mint ami itt van, menjen Európába focizni. De ezáltal magára bőszítette a profi labdarúgóknak a haragját, és azok persze kritizálják most pláne, hogy nem nyert a csapat tegnap se, hogy 0-0-at játszott Trinidadba egy gyönge meccsen. És ahogy beszéltem a fiaimmal, azok is azt mondták, hogy valószínűleg a magyar válogatott megverte volna mind a kettőt, akár a Trinidadot is, akár az USA-t is.
Pali bácsának mi a véleménye arról, hogy lehet-e egy kiskortól itt Amerikában egy profi focistát fölnevelni családnak?
Ez már megtörténhet a szomszédom itt a mellettem lévő házból. Mikor ide jöttem lakni 70-es évek elején, a fiát meghívtam itten a udvarunkban rögtönzött foci meccsre játszani, és a gyerek elfogadta, és nagyon tehetséges volt, és mondtam a szülőknek a szomszédba, hogy ez a fiú, ez profi labdarúgó lehetne, hogyha megvan az alkalom. Hát nem lett meg az alkalom, mint említettem, a profi liga összeomlott, és a papa nem tudta csinálni. De azonban az unokájuk, aki Mostan a fia ennek a úgynevezett Nelson Johnny-nak, akit én neveltem egy kicsit itt az udvarunkba, az amerikai válogatott mostan 17 éves válogatott tagja, balbeket játszik, nagyon is jól, láttam most 2-3-szor a televízión mutatták a 17 éves világbajnokságot Chiléből, és a szomszédháznak az unokája játszik a magyar, vagy a amerikai válogatottba. Lehetséges, mert van tehetség, az atléta tehetség az van, sok ember lakik Amerikába, hogyha sokan űzik a sportok, akkor biztos kifejlődik közülük, és ez a fiú is egy ilyen akadémián van Floridában, hogy ott is be van osztva, éjjel-nappal tanulnak vagy fociznak, ott más élet nincs. És ezen keresztül már mondta a nagyszülő nekem, hogy a 17 éves csapatnak minden tagjának van már profi szerződése, vagy Európában, vagy Amerikában, hogy idősebbek lesznek, már mennek a profi csapatokhoz.
De Pali bácsi nem tud magyarról, aki itt magyarról, nevelkedett volna.
Magyarról nem tudok, csak erről a szomszédomról tudom, akit igazán én segítettem erre a térre indulni. De Clevelandból is voltak, itt van a két szerb eredetű fia, a Nencsav testvérek, akik amerikai válogatottak lettek, és személyesen megverték a magyar válogatottat a 80-as években Budapesten, ahol ők rúgtak gólokat, és hatalmas leégése a magyar válogatottnak, hogy clevelandi amatőr profikból beállított amerikai válogatottba kikapnak Budapesten. Szóval nevetséges helyzet volt, hogy ilyen amerikai válogatottól kikapott a magyar válogatott. De voltak, akik így felnőttek, előbb is itt van egy másik, a Benny Dargol, aki szintén, de ezek nem magyarok voltak, ez a Benny, ez egy skót, de ez is a magyar csapatban játszott, a magyar falu csapatjában nőtt fel, de felvittem magas fokra a labdarúgó pályáját, és minden irányba focizott. Szóval vannak Clevelandból is nevezetes játékosok most már, akik, és tegnap a Nagbi, aki bekerült az utolsó 15 percbe a USA válogatottba, az a fekete fiú, az is itt nőtt föl Clevelandba, a George Nenchoff-nak a neveltje, akinek van egy ilyen gyerekcsapat klubja.
Pali bácsi, ennyi év elteltével gondolom, hogy nagyon-nagyon sok emléke van a focival kapcsolatosan. Láttam a pincébe trófeákat, rengeteg könyve, folyóirata, gondolom rengeteg fotója van. És Pali bácsi mutatta nekem is ezt a weboldalt, amit Pali bácsi most csinál. Kicsit beszéljünk erről. Hogy készítette Pali bácsi, és mi a cél ezzel?
A labdarúgó szövetség gyűléseink két évvel ezelőtt elhatározták, hogy minden államnak kell egy websájtet csinálni, mert azt szerint tudják terjeszteni a sportot. A mai fiatalság komputerhez fut legtöbbször, hogy információt kapjon, és ezen keresztül mi is összedolgoztunk egy kinevezett website managerrel a labdarúgó szövetségtől, és az segített összeállítani, és a feleségemnek, Irénnek megmutatni, hogy kell menedzselni és változtatni. Ez a Wix szisztémát használja, az a mi websiteünk, és hát a címe az ohiosoccernorth.org. Org az azt jelenti, hogy egy nem profit organizáció vagyunk. És ezen a websájten van akkor mindenféle információ Észak-Ohio fociról, kezdve a történelmi dolgokkal, fényképekkel. Főraktunk legalább 200 fényképet, abból legalább 20 magyar csapat van, egy tizede valószínű, mert az én pincémben a fényképek főleg a magyar csapatokról voltak, de adott ki az itteni liga könyvet is, évkönyvet, meg most az utolsó pár évben a feleségem, én kijártunk a itteni amatőr meccsekre, és csináltunk fényképeket, hogy valaki látja, hogy milyen csapatok játszanak itt most a 15-ben, meg 14-ben. 12-ben kezdtük ezt a projektot, hogy megcsináltuk a websájtet, és azóta állandóan rakunk fel fényképeket, de van rajta, mondom, legalább 200 fénykép, és akkor van információ a bírókról, hogy lehet valaki bíró, és különösen Clevelandból vannak sikeres bírók, MLS-be, és két főbíró, most clevelandi bíró, akik itt tanulták a mi amatőr meccseiken, hogy hogy kell a felnőttekkel bíráskodni, mert igazán az amerikai meccseken a gyerekekkel könnyű bíráskodni, mert azok mindig csöndben vannak, és szót fogadnak. A bírói pályát különösen motiválja a pénz. Az amerikaiak, itt például mi részünkön több mint 2000 bíró van 2500 játékosra, hogy bíráskodni mindenki akar, már az iskola meccseken jó a fizetés. A középiskola meccseken nagyon könnyű bíráskodni, és kapnak érte jó pénzt. És még jobb pénzt kapnak az egyetemi meccseken, ahol szintén könnyű bíráskodni, mert a játékosok meg vannak tiltva ahhoz, hogy kritizáljanak is akármit. Mi amatőr ligánkban a játékosok már nincsenek tiltva, szóval valaki valami rosszat ítél, akkor játékosok visszabeszélnek, és hozzászólnak, kritikát adnak, és hát volt kellemetlen ügy is, hogy meglökték a bírót, vagy a sípot kiütötték a kezéből, szóval, de azt megcsinálta Dempsey is nem olyan régen a Seattle Sounders-al, hogy a bíró kezéből a sárga kártyát kiütötte, amikor kapta, el is lett tiltva 3 hétre, itten eltiltották 6 hétre, aki ugyanezt csinálta. De szóval a amatőr felnőttek fociába a bírók tanulnak, és megtanulják, hogy kell felnőkkel bánni, mert az nem csak a labdarúgás szabályait kell tudni, hanem pszichológiailag is kell tudni az egyéneket, pláne a játék hevében mindenki fel van hevülve, ideges, akkor ítélkezni és kezelni. Ez nagyon fontos.
Jövőben lesz a 20. Árpád Kupa, Las Vegasba szokták ezt megrendezni minden évben. Oda magyar csapatok jönnek mindig. Ez hogy kezdődött?
Ott egy Berényi nevezetű úriember, annak mondjam, aki Las Vegas hírhet vagy híres nevét kihasználva, elhatározta, hogy rendez egy magyar labdarúgó tornát, mert ott rengeteg labdarúgó torna van mindenki által szervezve. Tudom, hogy a szerbek is voltak ott, a svábok is voltak ott. Természetes volt, hogy a magyarok is próbálkozzanak. És ennek az embernek volt ez az ötlete, hogy Árpád kupát szervez, az lesz a díj, és meghív magyar csapatokat az USA-ból, ahol magyar csapat még játszik, vagy ha nem is tiszta magyar, de magyarok szervezik. És ezen keresztül Cleveland is bekerült a meghívások közé, és hát el is mentünk azt hiszem 99-ben először, és akkor azóta voltunk legalább 10-szer, azt mondanám. Én magam is legtöbbször ott voltam, és ahogy említettem, most segítem is egy kicsit szponzorálni a mostani években, hogy nincsen magyar klub, van egy bizonyos kiadás, amit fedezni kell, és hát azt segítünk egy páran ilyen drukkerok, akik még mindig szeretünk elmenni Las Vegasba, mert csak ugyan a foci mellett mindig töltök 2-3 külön napot ottan, hogy megnézem a völgyeket, meg a kaszinókat, mert hát ez egy csoda város.
Mi történt a C-Mac-szal?
Sajnos a C-Mac vezetősége, az miután én kiestem a C-Mac vezetőségéből, föladta a küzdelmet, hogy futtasson egy foci csapatot. Az első feleségem sajnos nagyon beteg lett, bele is halt a betegségébe, akkor nekem ki kellett maradnom, átadtam a csapatot fiatalabbaknak, azok próbálták csinálni egy darabig, de nem úgy, ahogy kellett volna. De még nagyobb baj volt, hogy próbáltak egy magyar házat építeni és szervezni. És erre gyűjtöttek pénzt, és a C-Mac vezetősége volt nálunk 25 ezer dollár a pénztárba, befektetett 25 ezer dollárt ebben úgynevezett magyar házban, mert az elnöke a C-Mac-nak egyik szervezője volt a úgynevezett magyar háznak, hogy jó példát akart mutatni, és hát a C-Mac pénzét mind belerakta ebbe az álomba, mondjuk úgy. És hát ez egy szörnyű tragédia lett, valami 230 ezer dollárt összeszedtek, elkezdtek mindenfelé pörösködni, ügyvédeket fizetni, az úgynevezett vezetőség az káoszba volt, nem tudta, mit csináljon. Az lett a vége, hogy 230 ezer dollárból talán maradt 50 ezer, mire minden elcsendesedett, és akkor az, aki nagyon kérte valami részét, egyötödét visszaadták. Én kis befektető voltam, én nem kértem semmit, de volt olyan, aki bárakott 10 ezer dollárt, meg 5 ezer dollárt, azok jó hiszeműen, és a cím az bárakott 25 ezeret jó hiszeműen, és az mind elúszott ezbe a úgynevezett kezdeményezésbe.
Tehát Ohio-ba, ugye a Columbus Crew az egyetlen profi labdarúgó csapat, ők az idén benne vannak a keleti csoportnak a rájátszásába, és most vasárnap lesz a New York Red Bull ellen a döntő, így van.
Visszatérve Columbusra, ott sokáig egy Robert Warzika lengyel volt a edző, aki különben 3 évet játszott Magyarországon, Pécsen és Győrbe, szóval ismerte a magyar focit. Ő neki nem volt magyar focisztája, de a Kansas City-ben van a Vermes Péter, aki szintén 3 évet játszott a győri Etóba, és hát az apja állítólag a Honvédba tartalékba játszott, és 56-ban került ki, de a fiam már persze itt született, de ő is jó focista volt, mikor ő játszott Central Half-ot Kansas City-be, akkor megnyerték a MLS bajnokságot. Szóval a német Krisztián most ő neki játszik, mert ő azért próbált magyar játékos behozni. Én vele többször találkoztam labdarúgó szövetség gyűléseken, egy darabig ő képviselte a profi atlétákat, mert a mi szövetségünk több lábon áll, 20%-a amatőr felnőtt foci, 20%-a gyerek foci, 20%-a profi foci, 20%-a profi atléták, és a maradt 10% az ilyen politikusoknak van félre. Szóval így van elosztva az Amerikai Labdarúgó Szövetség, hogy vannak ilyen fejezetek belülről, és hát mindenki a saját malmára akarja a vizet hajtani, de a nagy befolyás a profiktól jön, már a sok pénz onnét jön, meg a gyerek fociból. A ifjúsági fociban van vagy 5-6 millió tag, és hogyha mindenki csak 1 dollárt fizet egy évben regisztrálni a chicagói irodának, az is 5-6 millió dollár, szintén a profiktól kapnak sok pénzt, a mi felnőtt ligánktól kapnak körülbelül 1 milliót. Szóval mi fizetünk 3 dollárt, azt hiszem, nekik játékosonként, és van 300 ezer játékos az USA-ban, ilyen amatőr játék.
Hát nagyon szépen köszönöm, Pali bácsi, ezt a beszélgetést. Igazán körbejártunk mindent, ami a labdarúgás körül van Amerikában. Még hogyha szeretném valamit Pali bácsi mondani.
Hát csak azt szeretném mondani, hogy egy történelem könyv lett írva, a Clevelandi labdarúgás története, egy történelem tanár North Olmsted középiskolából írta, rengeteg kép van benne, ami dokumentálja igazán a focit itten 1904-től 1981-ig. Utána már nem volt itt profi csapat, csak benti teremfoci csapat volt, és akkor ő megállt ebben a könyvírásban, mert főleg a kinti fociról írt. De van benne iskolafoci, gyerekfoci, amatőrfoci, profi foci, és hát magyar csapatoktól kezdve a Cobráig, a Stokerokig, és utána akik jöttek, mások mind benne vannak. Szóval nagyon ajánlom, akit érdekel a Clevelandi labdarúgó történelem, pláne magyar részről, mert rengeteg magyar dolog van a könyvben, hogy ezt Amazonon meg lehet rendelni. The History of Soccer in Greater Cleveland. Thomas Hetfield írta a könyvet. De a Wikipedián is van riportok, amiket szintén itteni újságírók írtak. Az a elektronikus enciklopédia, hogy azon is meg lehet nézni több helyen. Ha valaki googolja, hogy History of Soccer in Cleveland, akkor kap 2-3 ilyen elbeszélést, hogy milyen labdarúgás volt Clevelandba az elmúlt 100 év alatt.
Nagyon szépen köszönöm még egyszer, és kívánok sok-sok egészséget.
Én is köszönöm, hogy beszélhettem a igazi szerelmemről a családi életen kívül. És hát igazán a gépészmérnöki karrier is olyan volt, hogy osztottam a kettőt egyformán. Angolul úgy mondják, hogy science and soccer, mind a kettő S betűvel kezdődött.
Köszönöm én is.